Nehémiás könyvének tanulmányozását, tehát odalapozzatok kérlek a Bibliátokban, Nehémiás 6. fejezete. Ez a könyv, Nehémiás könyve egy helyreállító munkáról szól. Ugye, ahogy követed a történetet, láttad, hogy Jeruzsálem falai romokban voltak, és Isten elhívta Nehémiást, hogy helyreállítsa ezeket a falakat, hogy vezessen ilyen építkezést, amiben ezeket a falakat újra felépítik. Igazából az egész Bibliának a témája egy helyreállító munka. Látjuk, hogy az ige elején, ahogy az ember, Isten egy kapcsolatra teremtette, de ez a kapcsolat tönkrement, és a Biblia további része Isten munkája ebben, ennek a helyreállításnak a története. Itt konkrétan Jeruzsálem falainak a helyreállításáról szól, de hogyha te neked vágyad, ez, hogy ebben a munkában részt vegyél, hogy Isten munkálkodjon rajtad keresztül, hogy helyreálljon valami, amit tönkrement, akkor hasonló dolgokat fogsz megélni, amit itt ebben a könyvben olvasunk, Nehémiás könyvében. Mi az, amit láttunk az utóbbi időben? Láttuk az ellenállást. Hogyha valaki szeretne Isten munkájában részt venni, Isten ügyeinek az előmozdításában részt venni, az ellenállásba fog ütközni. Ez mindig így van. Ez a könyv beletekintést ad nekünk a lelki harcba. Ugye követjük így az eseményeket, látjuk, hogy ott van Tobiás, Szambalat, Gesem, ezek a rossz akarói annak, hogy ez a fal ne épüljön föl. Izrael népének, Isten népének az ellenségei. De tulajdonképpen, hogyha jobban meggondoljuk, ők nem az ellenség. A lelki harcban nem test és vér ellen tusakodunk, azt mondja az Efézusi levél, hanem itt a színfalak mögött van egy valódi ellenség, aki Szambalatot, Tobiát és Gesemet mozgatja. Azt mondja az Efézusi levél a 6. fejezetben, hogy a mi tusakodásunk nem test és vér ellen folyik, hanem lelki hatalmak ellen, mennyei magasságban lévő erők ellen. Ez a valódi ellenség, és ezek a falak, amiket Nehémiás épít, sem pusztán csak kő meg maltár. Ezek olyan falak, amik Isten városát veszik körbe. Olyan falak, amik közre fogják azt a helyet, ahol Jézus, az Isten fia fog járkálni. Ahol a kereszt fog állni, ott van egy domba városfal mellett. Ezek a falak Isten városát veszik körbe, Isten népét óvják. Ezért annyira fontos Istennek, és ezért annyira támadja ezt az ellenség. Nehémiás falakat épít, ugye láttuk az elmúlt fejezetben, hogy ez csak, nem csak azt jelenti, hogy köveket tesznek a helyére, hanem itt az emberek szívében kell, hogy egy munka végbe menjen. Emlékeztek arra a problémára itt az uzsorával, hogy az előkelők hatalmaskodtak a szegényeken. Jeruzsálem helyreállításán dolgozik, de itt az embereknek kell helyreállnia. Na nézzük az első verset itt a 6. fejezetben. Amikor hírül vitték Szambalatnak, Tobiának és az arab Gesemnek, és a többi ellenségünknek, nem is tudjuk kik ők, csak így elintézi, hogy a többieknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak még ajtószárnyakat nem állítottam a kapukba. Ezt az üzenetet küldte nekem Szambalat és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kefirimben, az Ónóvölgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Amikor meghallották ezek az emberek, hogy felépült Jeruzsálem várfala, ugye végig azt akarták elérni, hogy ez a várfal ne épüljön föl. Amikor meghallották, hogy ez a várfal fölépült, már minden készen van, a kapuk azok, amik még nincsenek a helyén, akkor stratégiát vált az ellenség. Eddig volt fenyegetés, félelem, egy csomó mindenről beszéltünk. Innen viszont személyesen Nehémiás ellen mennek. El akarják hívni őt egy találkozóra, Nehémiást, ahol merényletet tervezhetnek ellen, hogy végezzenek vele. Azért ez meg komoly dolog, nem? Ugye az ember elkezdi Istent szolgálni, és tele van a szíve jó elképzelésekkel, hogy miket szeretne megvalósítani, és az elég komoly fenyegetéseket lehet megélni így a szolgálatban. Amikor Isten dolgait végezzük, akkor néha az életünk kerül veszélybe, és ez itt Nehémiás életében konkrétan ez történt. Ha szeretnéd szolgálni Istent, ha szeretnéd falakat felépíteni az Úrért, ha szeretnél istenfélő férj lenni, istenfélő feleség, istenfélő apa, istenfélő anya, a munkahelyeden szeretnél állni Krisztusért, akkor támadás fogja érni az életedet. Ez biztos, hogy így van. Az ellenség nem enged át területeket önként és dalolva, hanem foggal körömmel ragaszkodik hozzá, és az új taktika a következő: kompromisszumba akarják vonni Nehémiást. El akarják hívni egy találkozóra, hogy kompromisszumot csikarjanak ki belőle. Az ellenség taktikája az, hogyha nem tud minket leverni a lábunkról, akkor szeretne csatlakozni hozzánk. Ez az ősrégi technikája. Ha nem tud minket legyőzni szemtől szembe, akkor csatlakozik a csapathoz. És nézd meg, mi történik itt. Próbál belopakozni, azt mondja, hogy Nehémiás, ne foglalkozz már annyit azzal a fallal, gyere és találkozz velünk, beszéljük meg ezt, ami történik. Ne legyetek annyira odaszántak, mondja az ellenség. Ne foglalkozz már annyit Jézussal. Ne legyél ilyen keményfejű, ennyire odaszánt, ennyire makacs. Gyere és találkozzunk. Tölts egy kicsit időt velünk. Lazulj már, és beszéljük ezt meg. Próbál belopakozni az ellenség. Belopakodni az ellenség. És azt mondja itt, hogy az ellenség egy találkozóra hívta az Ono völgyben. Ez olyan érdekes ez a szó, hogy Ono, az angolul meg jobban kijön, hogy na Ono, oda nem akarunk menni. El akarják hívni az Ono völgybe. Az ellenség hívja találkozóra. Ez a völgy, ez Judea és Samária között van. Ez a Tobiás, Szambalat, Gesem, ők Samáriában laktak, igazából Szambalat volt Samáriának a helytartója, és elhívják Nehémiás, hogy találkozunk félúton. Találkozzunk a két lakhely között, valahol semleges földön. Észrevetted, hogy nem létezik ilyen, hogy semleges föld? Jézus mondta azt, hogy vagy velem vagy, vagy ellenem. Aki nincs velem, az ellenem van, mondta Jézus. A jelenések könyve is mondja ezt, hogy valaki vagy forró a szívében, vagy hideg, de ha langyos, akkor Isten ez nem működik, ezt Isten kiveti. Nincs semleges föld Istennel. És pontosan ez az oka, amiért oda akarják hívni Nehémiást, mert tudják, hogyha kompromisszumot köt, akkor leáll a munka. Hogyha szeretnél valakivel együtt dolgozni, hogyha csapatban szolgálsz, vagy csapatban dolgozol, akkor tudod, hogy késznek kell lenned együttműködni. Mit jelent ez? Az együttműködés mindig azzal jár, hogy föladunk dolgokat. Föladunk dolgokat, amit annyira fontosnak tartunk. Hogyha ez vélemény szinten marad csak, hogyha föladom a véleményemet, az egy helyes dolog. Ha valaki férj, vagy valaki apa, vagy valaki főnök a munkahelyén, akkor tudja, hogy ha együtt akar dolgozni másokkal, akkor föl kell adni a dolgokat az elképzelései közül, de nem a meggyőződései közül. Nagy különbség van a kettő között. Amikor valakivel együtt akarunk dolgozni, akkor föl kell adni dolgokat. Ha házas vagy, akkor tudod ezt, hogy csak úgy tud egy házasság működni, ha dolgokat feladsz, ami a tiéd. Ugye, ezt úgy mondja az ige máshogy, hogy hajj meg önmagadnak. De az ige nem mondja azt, hogy hajj meg a meggyőződéseidnek, mert azt hívjuk kompromisszumnak. Egy olyan kompromisszumnak, ami nem jó. Ha vannak meggyőződéseid, amit igaznak tartasz, azokat ne add fel. Itt mégis Nehémiás egy ilyen kompromisszumra akarja vonni az ellenség. Hagyd ott a munkát, és gyere, találkozz velünk. Az a jó kompromisszum, ami a megfelelő személlyel, a megfelelő időben, a megfelelő célért történik. Ez itt nem ilyen. Itt az ellenség hívja Nehémiást egy találkozóra, és amikor a rossz emberrel, a rossz időben, a rossz célért kötünk kompromisszumot, annak nagyon nagy kára van. Az mindig meggyengít minket. Ez nem jó együttműködés. Ezért mondja az ige azt, hogy ne éljünk fele más igában. Mert hogyha valaki együtt él egy nem hívővel, akkor az félre fogja őt húzni. Az egy olyan kompromisszum, amiben nem fog tudni megállni a meggyőződéseiben. Ne köss ilyen házasságot, ne köss ilyen együttműködést. Itt az ellenség hívja Nehémiást, hogy merényletet kövessenek el ellene. Észrevetted már, hogy a világ mennyire szeret nem minket kompromisszumra vonni? Emberek, akik körülöttünk dolgoznak. Ugyanazokat a szavakat használják, de mást értenek alatta. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát mi olyan, mintha Isten előtt már házasok lennénk, hát együtt élünk, ez olyan, mintha házasság lenne. De nem az. Vagy hát nem vétkezünk, csak szeretjük egymást. Biztos. Csak egy kicsi ivás, ez nem alkoholizmus. Csak kicsit a magam szakállára dolgozom, ez nem csalás. Ezek azok a dolgok, amit a világ mutat, ez az ő szótáruk. Ugyanazok a szavak, de más értenek alatta. Na, ez az a szótár, amit ki kell dobnunk. A mi szótárunk az ige. És ehhez igazodunk. És innentől kezdve tudjuk, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes. És hogyha ezzelint gondolkodunk, akkor nem esünk kompromisszumokba. Akkor nem próbáljuk elferdíteni Isten szavát. Az ige a mi szótárunk. Azt mondják Nehémiásnak, hogy gyere találkozzunk semleges földön, gyere el az ónóvölgybe. Nem kellenek olyan feketén-fehérek a dolgok. Tamás, túl merev vagy, kőbevésett dolgok, miért vagy ilyen merev? Ezt mondja Nehémiás, és ez egy nagyon jó válasz, figyelj erre. Harmadik vers. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Nehémiás válasza a következő. Nincs időm erre a találkozóra. Egy nagy munkában vagyok. Ha elmegyek innen, akkor a munka leáll. Ne felejtsétek el, hogy Nehémiás egy pohárnok. Most meg Jeruzsálem falait építi. Volt már úgy, hogy elgondolkodtál azon, hogy egy Isten szolgálatba hívott, vagy valamit végzel az Úrért, és így csak megdömez, hogy kerülök én ide? Hogy csináltok ilyet, amit most... Ez bámulatos, Uram! És Nehémiás pár évvel ezelőtt még a pohárnokja volt a perzsa királynak, mondhatnánk, fontos munkája volt. Most meg Jeruzsálem falait építi. És azt mondja ezeknek az embereknek, hogy nem tudok elmenni, nagy munkában vagyok, fontos munkát végzek. Én ezeket a falakat a királyért építem. Ez Isten városa. Az ő falait építem. Amit Nehémiás végzett, az a kapcsolatban még profécia is volt. Dániel könyvében hangzik el ez a 9. fejezet 25. verse. Azt mondja ott az ige, hogy újjáépülnek a terek és falak nyomorúságos időben. Hát ezt látjuk. Elég nyomorúságos idők, de a falak újjáépülnek. Én remélem, hogy látod a saját életed kapcsán, hogy nagy munkában vagy. Amit csinálunk, az nem csak kő meg malter. Nem csak olyan dolog, ami elmúlik. Mert ugye a kő meg a malter elmúlik. Jeruzsálem falai fölépültek, de el fog égni, az idők végén nem marad meg. De a munka sokkal nagyobb ennél. Én a feleségemnek szeretem ezt mondani, hogy azzal, hogy őt Isten elhívta anyának, egy óriási munkára hívta el. És nem csak a fizikai oldalról felnevelni egy gyereket óriási munka, hanem gondoljátok el, Isten rábíz egy gyermeket a szülőre. És óriási ez a feladat, mert fölnevelhetünk egy fiút, egy lányt, férfivá és nővé, aki féli az Urat. Micsoda feladat ez? Abból az emberből lehet egy következő Charles Spurgeon, vagy lehet egy következő D.L. Moody, vagy lehet belőle egy következő Chuck Smith. Lehet egy következő Kaposvári Tamás. Azt mondja az ige, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. És Isten engem megajándékozott 3 fiúval. Jön a 4. gyermek, és ez egy nagy munka. Nem csak a fizikai oldalról, hanem ez Istennek az ajándéka. És én kíváncsi vagyok, hogy mi az a munka, amit neked kell így látnod. Mi az, amit neked adott így Isten. Amit odaadott neked, és azt mondja rá, hogy ez egy nagy munka. Azért, mert ezt ő adta oda neked. Ez egy fontos munka, mert ezt a királytól kaptad, ezt a megbízást. A királyok királyától. Ezt neki csinálhatod. Nem csak falak meg malter. Nem csak bemész a munkahelyedre és hazajössz. Nem csak megcsinálod. Ez egy örök értékű munka. Ez egy nagy munka. És Nehémiásnak ez a válasza, hogy nem mehetek el. Nekem ennél sokkal fontosabb dolgom van. Az apostolok cselekedeteiben látjuk a 6. fejezetben akadt egy kis gond. Emlékeztek, ott a görög származású özvegyek panaszkodtak, hogy az ő irántuk való szolgálatot elhanyagolják. Míg a zsidó származású özvegyek megkapják a szolgálatot. Mindenki gondoskodik róluk. És az apostolok összegyülekeztek, imádkoztak, és kiválasztottak szolgálatra férfiakat, akik tele voltak bölcsességgel, tele voltak Szentlélekkel, és akikről jól bizonyságot tettek. De mire választották ki őket? Arra, hogy az asztalnál dolgozzanak, az asztalnál szolgáljanak, pincérkedjenek, hogyha így mondanám más, hogy telve bölcsességgel, Szentlélekkel, és jó bizonyságot mondjuk. Azért kellettek ilyen férfiak, mert ez egy nagy munka volt. Mert ez Isten szolgálata. Ne felejtsd el, a te életed kapcsán, hogy nagy munkában vagy. Pontosan azért, mert amikor jön a kompromisszum, és fölkínálja magát, akkor lehet ez a válaszod, hogy én nem tehetem azt. Én túlságosan nagy munkában vagyok. Azt mondja a zsidó 3:1, hogy mi mennyei elhívás részesei lettünk. Az, amire hívott Isten, azt ő találta ki a mennyben. Én emlékszem, amikor házassági előkészítőt tartunk pároknak, és megkérdezem ők, hogy honnan tudod, hogy a társad Istentől van, akkor ők elmondják a történetüket. És én erre mindig azt szoktam válaszolni nekik, hogy megerősítem, hogy sose felejtsd el, hogy a társadat Isten választotta ki neked. Hogy ő Isten legjobbja neked. És a szolgálatot is így kaptuk meg, hogy Isten, a mindenható Isten kitalálta, hogy ezt a feladatot ránk bízza. Az elhívásunk a mennyből van. Valaki mondta egyszer ezt, és nagyon igazat adok neki, hogy az a fény, amivel a legmesszebb világíthatunk, az otthon a legfényesebb. Elmagyarázom, hogy mit értek ez alatt. Hogy a nagy munkára úgy is gondolhatunk, hogy az otthon van nekünk. Ha van egy férjünk, van egy feleségünk, van gyermekünk. A nagy munka otthonról indul. Az a fény tud a legfényesebben ragyogni, amelyik otthon a legfényesebb. Van egy nagy munka, amit kaptál. Ha van egy társad, ha vannak gyermekeid. Végezd ezt a munkát az Úrért. Nehémiásnak üzennek, gyere és találkozz velünk. Ő meg a vízhólyagos kezével, a napégette bőrével mondja, hogy nem mehetek el, dolgom van. Sok a munkám. Tudd, hogy mi az elhívásod. Tudd, hogy Isten mire hívott. Mert adott esetben a kompromisszum idején ez meg tud óvni téged, hogy eless. Ha megmaradunk abban, ha nem többet csinálunk, és nem kevesebbet. Észrevetted, hogy amikor kiégünk, akkor Isten nem hibáztathatjuk. Mert Isten nem bíz ránk olyat, amiben kiégünk. Isten mindig olyat ad nekünk, amiben az ő erejében tudunk haladni. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, de tudunk haladni előre, és nem égünk ki. Ha kiégetnek érzed magad, akkor lehet, hogy több teher van a válladon, mint amit Isten rátett. Nem akarunk se többet, se kevesebbet tenni annál, amit Isten ránk bízott. És így folytatja a negyedik vers. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Hát kitartóak voltak. Négyszer is küldték a szeretetteljes meghívó, gyere Nehémiás, találkozz velünk, gyere el. Nem így van velünk is, hogy a kompromisszum minden nap becsönget. Nem így nem tart szűnnapot, nincs pihenőnap, mindig jön, és így el akarna buktatni. De hogyha először nem volt helyes elmenni, akkor negyedszer sem helyes elmenni. És azt mondja itt az ige, hogy én mindig ugyanúgy feleltem, mindig ugyanaz volt a feladat. Túlságosan elfoglalt vagyok, nekem erre nincs időm. Akkor Szamballat 5-5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nem adta föl, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gasmú is azt mondta, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni. Hogy ki ez a Gasmú, fogalmú nincs, de nem lehetett egy túl kedves fickó. Ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, profétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet, ezért jöjj és tanácskozzunk egymással. Na, itt a dolgok kezdenek komolyra fordulni. Ezt hívjuk rágalmazásnak. Kitaláltak egy sztorit, és elkezdik terjeszteni Nehémiásról. Az a veszélyes ezzel, hogyha ezek közül egy szó eljut Perzsiába, Artaxerxészhez, akkor Nehémiásnak vége van. Akkor Nehémiás és a munka leáll. Ezek komoly vádak voltak. Komoly rágalmazás. Tudd meg ezt, testvérem, hogyha nem kötsz kompromisszumot, az ellenség nem adja fel, hanem más módon folytatja. Nem megy el, csak taktikát vált. És itt Szamballat a következő dolgot csinálja, ír egy nyílt levelet, mi az a nyílt levél. Akkoriban, ha valaki levelet küldött, akkor lepecsételték, és úgy jutott el a célzott személynek. Itt nem volt lepecsételve ez a levél, ezt felolvasták mindenhol, ez volt a célja, hogy ez a rágalmazás minél több emberhez eljusson. Ezt mindenkinek hallania kell. Hallottad Nehémiásról, hogy mit tervez, stb. És egy idő után van egy olyan, a rágalmaknak van egy olyan ilyen önbeteljesítő ereje. Tehát már mindenki arról beszél, és te is hallottad, én is hallottam. Figyelj rám, lehet, hogy te ezt tudod már, de ma a Facebook, meg Twitter, meg mit tudom, hogy milyen korszakban nagyon vigyázunk el arra, hogy mi megy ki. Milyen információ megy ki rólunk. Mert amit egyszer fölteszünk, posztolunk, az így megy. Mindenfelé. És ma már nem mondhatnánk azt, hogy jaj, ez az én privát magánéletem. Ma már ilyen nincs. Mert ha valaki ezeken a fórumokon föl van, akkor mindent tudnak róla. Óvatosan tegyél föl információt. Mert ezekből építenek föl esetleg rágalmakat. És azt olvassuk itt, hogy az a hír járja. Azt beszélik, szó szerint, szóbeszéd szerint. Ez ma is ugyanígy működik. Észrevetted már, hogy mennyire szeret az ellenség rágalmazni? Mennyire szeret hamis információkat így lebegtetni? És a gyülekezetben sajnos ezek a hírek nagyon gyorsan terjednek. Azt mondják, hogy a fénysebességnél nincsen gyorsabb dolog, de a rossz hír a gyülekezetben gyorsabban terjed a fénynél. Ez egy komoly ügy, és azt mondják Nehémiásnak, hogy gyere el, találkozz velünk. 8. vers. Én azonban ezt üzentem nekik. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Nehémiás lerendezi az ügyet. Az egész kitaláció. Válaszol, hogy én semmit nem tettem abból, amit ti mondtok. Ha valaki rágalmaz téged, valaki hamis hírt terjeszt rólad, ugyanaz a szabály, amiről már régen beszéltünk. Ne szállj be a ringbe. Isten feladata az, hogy megvédjen minket. A mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk a jellemünkről. Ő akkor gondoskodik a hírnevünkről. Ha én gondoskodok a hírnevemről, ha én gondoskodok a jellememről, ő gondoskodik a hírnevemről. Ez az ő feladata. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvünk a munkától, és nem készül el. Ezért te erősíts engem. A megfélemlítés. Ami ellenségünk egyik kedvenc eszköze. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni. És Nehémiás, amikor ezt átéli, akkor fellő egy imát. Nézzük, nem tudok más mondani rá, azt mondja, hogy ezért te erősíts engem. Egy mondatos imát így fölküld az Úrhoz. Ezért te erősíts engem. Ez a megfélemlítés visszatér a 13. versben is. Nézd meg, azért bérelték föl, hogy félelemben így cselekedjem. 14. vers. Ne feledkezz meg Istenem Tóbiának és Szambalatnak a tettéről, se Noadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. 19. vers. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeim hírül vitték. Tóbiá pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Megfélemlítés. Újra és újra és újra. Ez egy nagyon erőteljes dolog. Nagyon valóságos dolog. A félelem az nagyon... nagy erővel meg tud minket ragadni. De sose felejtsd el, hogy Isten nem a félelmeinken keresztül vezet minket. Hitler mondta ezt a mondatot, hogy az elme zavara, az ellentmondó érzések, a pánik és a félelem a mi fegyvereink. Ez volt az, ahogy ő elérte a céljait, de szinte mondhatta volna az ellenségünk is. Az ellentmondó érzések, az elme zavara, a pánik és a félelem a mi fegyvereink. Ezek nem Isten fegyverei. Ezek az ellenség fegyverei. És amikor Nehémiás átéli ezt, azt mondja, hogy Uram, te erősíts engem. Egy mondat. Uram, te erősíts engem. Én azt gondolom, hogy Nehémiás azért imádkozhatott így, egy mondatban, mert volt, amikor hosszan imádkozott. Ha valaki hosszan imádkozik, akkor tud szólni Istenhez egy mondatban is. És tudja, hogy az imája meghallgattatik. Uram, te erősíts engem. És nézd meg tovább. Azután elmentem Semaljának, Delaljá fiának, Mehétabél unokájának a házába, aki be volt zárkozva. Ezt mondta, találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Jó, mi? A megfélemlítés újabb fokozata. El fognak jönni Nehémiás, és meg fognak téged gyilkolni. Gyere és menekülj a templomba, és tudod, mikor jönnek? Éjjel. Sötétben. Ugye egyikünk se fél a sötétben. Nem, azt már kinőttük. Nem félünk egyáltalán, amikor otthon vagyunk egyedül, és sötét van, és kimegy az áram, és esetleg megrecsen valami a lakásban. Egyikünk se szokott félni. És gyakorlatilag Nehémiást itt megpróbálják megfélemlíteni. Meg fognak gyilkolni téged. A sötétben. Éjjel. Gyere, menekülj a templomban, Nehémiás! Egyikünk se félne, igaz? És ezt válaszolja Nehémiás. Én azonban ezt feleltem. Magamfajta embernek illik-e menekülni? Olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életben maradjon. Nem megyek. Ez a Nehémiás, nem tudom, hogy milyen fickó lehetett, hogy ilyen, valószínűleg alacsony volt, mert akkor alacsonyok voltak az emberek, de belül ilyen oroszlán. Nem, én nem mehetek be a templomba, nem megyek. Legyek gyáva, fussak el, de gondolj bele, Nehémiás, Isten elhívásából ott van egy nagy munkában, és azt mondja, hogy magamfajta ember, fusson el. De hát én, Isten áldó keze az életemben van. A király engedélye itt van a kezemben. Egy nagy munkában vagyok, fussak el. Legyek gyáva, menjek be a templomba. Oda nem mehetett be Nehémiás, oda csak a papok mehettek be. Volt egyszer egy király, Uziá, aki megpróbálta, és csúnyán végezte, Isten leprával verte meg. Ő nem mehetett be oda. És azt mondja Nehémiás, hogy én nem csinálhatok ilyet. Magamfajta ember nem fut el. Nem teszem. Luther Márton, a reformáció atya, emlékeztek, amikor elkezdett dolgozni azon, hogy mindenhova eljusson Isten igéje. Ő egy bámulatos ember volt, lefordította a Bibliát német nyelvre, mindenféle dialektust figyelembe vett, hogy a parasztoknak olvasható legyen Isten igéje, és mindez pár hét alatt csinálta meg. Hihetetlen. De tudta, hogy az élete fenyegetés alatt van. Be volt zárkózva egy várba. Wittenberg várában, ha jól emlékszem. És ott volt az erős falak között, és fordította a Bibliát. És amikor elkészült, akkor Isten szólt hozzá, hogy én vagyok a te erős várad. Rájött, hogy ő Isten embere, őt nem a falak fogják megvédeni, hanem ő Istené. És akkor mondta ezt, amikor kijött a kapun, hogy az én sziklaváram Isten, engem ő véd meg. És elkezdett szolgálni, nyíltan, kint a váron kívül. Az ellenség meg akar félemlíteni, hogy elhitt, hogy nagy veszélyben vagy. Hogy fenyegetés az életedet is érheti. De ilyenkor oly fontos emlékezni, hogy Isten, ami várunk. Hogy magunk fajta embert nem a félelem vezet. Mi Isten emberei vagyunk. És ezt mondja a 12. vers. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondja rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tobiá és Szambalat. Azért bérelték föl, hogy félelemben így cselekedjek és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Azért gondold el, hogy ez hogyan érkezett ez a csomag Nehémiáshoz. Azt mondja, hogy fölbérelték ezt a prófétanőt, hogy hamis proféciát mondjon. Valaki odasétált hozzá a gyülekezetbe, most kisarkítom, Nehémiás, én hallottam az Úrtól, az Úr szólt hozzám a te életeddel kapcsolatban, menekülj a templomba. És Nehémiás fölismerte, hogy ez egész egy kamu, hogy ez nem Istentől van. Honnan tudta Nehémiás? A 4. Mózes könyve azt mondja, hogy a templomban Áronhoz szól Isten, a templomban Áron és fiai mehetnek be, ha idegen megy oda, meg kell halnia. Észrevetted, hogy Isten soha nem vezet az ő igéjének ellen? Isten akarata sosincs ellenében annak, amit itt leírt nekünk. Isten mindig az igéje mentén vezet minket, sosem ellene. Ha mondja egy pár nekem, mert hallottam ezt a füleimmel, hogy hát igen, mi együtt élünk, házasok vagytok? Nem. De úgy éreztük, hogy Isten vezet erre. És mióta mond ellen Isten a saját igéjének? Azt mondja Nehémiás, én tudom, hogy ők nem Istentől szólnak. Ez nem Istentől van. Ha van egy kinyilatkoztatás, ami ellentmond Isten igéjének, akkor ez nem Istentől van. Ézsaiás írja ezt a 8. fejezet 20. versében, hogy a törvényre és az intelemre figyeljetek. Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, mondja a hamis profétákról, aminek nincs jövője. Más fordítás azt mondja, ami nem világosság. Ennek a párnak, aki ezt mondta nekem, hogy hát mi együtt vagyunk, mert ez Isten akarata, azt tudtam mondani, hogy a ti kapcsolatotoknak nincs jövője. Emiatt. Ebben nincsen világosság. A törvényre és az intelemre figyeljetek. Azért adta Isten az igéjét, mert szeret minket, hogy felépítsen, hogy sziklára állítson, hogy tudjuk, hogy mi a helyes. Ebben az egész történet mögött ott van a félelem faktor. Meg akarják Nehémiást félemlíteni. Ki az, aki fél? Amikor félünk, akkor nem gondolkodunk helyesen. És sokkal hajlamosabbak vagyunk kompromisszumokat kötni. Elfeledkezni arról, hogy Isten igéje mit mond. Akkor olyan mondatoknak tudunk súlyt adni, ami szembe megy Isten igéjével. Amit máskor el tudnánk vetni, de a félelem miatt nem látunk jól. De tudd jól, hogy a félelem az ellenségnek a taktikája. Azért bérelték föl, hogy félelemben így cselekedjek és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg Istenem Tóbiának és Szambalatnak a tetteiről, se Noadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. Itt egy újabb gyors ima Nehémiástól. Ne feledkezz meg róluk, ezt ne ússzák meg, Uram. Ha valaha prófétáltak neked már, ami nem jött be, akkor már úgy látod, hogy nem minden dolog hangzik el Istentől, amit Isten nevében mondanak. Az ige azt mondja, hogy a prófétálás arra adatott, hogy építsenek vele. Ez egy jó szűrő. Hogyha Istentől jövő szó, egy profécia benned félelmet kelt, akkor elég valószínű, hogy ezt a proféciát nem Isten küldte. Ő nem félelemben vezet minket. Ott tudod megmérni a proféciát, hogy beteljesül-e. Ez is egy jó alapelv. Azt mondja az ige is, hogy ott méretik meg egy proféta, hogy beteljesedik-e az, amit mond. Hogyha valaki profétál az életed felől, akkor ne felejtsd el, ne vesd el, tedd fel a polcra. És nézd meg, hogy Isten megcselekszi-e azt az életedben. És azt fogja igazolni, hogy a profécia Istentől volt-e. A várfal elúl hónap 25-ére 52 nap alatt elkészült. A nyomorúságos időkben 52 nap alatt, másfél hónap alatt fölépítették Jeruzsálem falait. Nagyobbak a leckék itt, mint egy várfal felépítése, sokkal nagyobbak. Ez a várfal elkészült. Évtizedeken keresztül volt romos. És jött Nehémiás, és 52 nap alatt fölépítette. Ezért ez bámulatos, nem? Micsoda pillanat. 16. vers, nézzétek. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükbe, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Micsoda pillanat. Nehémiás kezdettől fogva tudta, hogy Isten építi a falakat. Most már az ellenség is tudja. Nagyot estek a saját szemükbe, és elkezdtek félni a környező népek. Egy munka, amit Isten vitt véghez. Nem tudom, mennyire szoktál olvasni Golgota magazint, ami itt kint szokott lenni az asztalon. Angolul van ugyan, de érdemes olvasni, ha tudsz angolul. Mert láthatsz egy nagyobb képet arról, hogy Isten mit végez a világban. Olyan bátorító látni, hogy Isten hogy munkálkodik más helyeken is. Hogy lássuk a nagyobb képet. És akkor a szívünk megtelik bátorsággal. Hogy Uram, te ilyen nagy Isten vagy. Fölépültek Jeruzsálem falai 52 nap alatt. Micsoda munka volt. Bámulatos. Azokban a napokban a júdai előkelők is sokat leveleztek Tóbiával. Tóbiá meg velünk. Júdában ugyanis sokan eskürévén álltak kapcsolatba vele. Ő Sekanyának, Aráh fiának volt a veje, a fia, Jehohánán pedig Mesulámnak, Berakja fiának a lányát vette el. Jó tetteit is emlegették előttem, és az én beszédeimet hírül vitték neki. Tóbiá pedig leveleket küldött, hogy megfélemlítsen engem. Itt olvasunk Mesulámról. Ez a név, ez már korábban is volt. Ő része volt annak a csapatnak, akik Nehémiásnak dolgoztak. Mesulám dolgozott Jeruzsálem falain. És azt olvasuk itt, hogy voltak bizonyos emberek Júdában, a várfalon belül, akik kapcsolatban álltak Tóbiával, és leveleket küldtek egymásnak. És mindenki dicsérte ezt a Tóbiát, hogy milyen frankó srác, dicsérték a jó tetteit. De közben Nehémiás tudta, hogy ő az ellenség. Most a támadás rajta keresztül nem kívülről jön, hanem belülről. Amikor olvassuk az abcselt, az abcsel 20, ott van egy történet, ami arról szól, hogy Pál apostol elbúcsúzik az efézusi vénektől. Találkoznak a tengerparton, Milétosznál, és Pál apostol beszél nekik. Rájuk bízza a gyülekezetet, és így olvassuk ott az Abcsel 20, 28. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, melynek őrzőivé tettiteket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amely tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat. Sok közületek is támadnak majd férfiak, akik fónák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok ezért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelen könnyek között intettelek mindnyájatokat. Pál apostol itt arról beszél, hogy lesz egy fajta támadás a csapaton belül. Hogy jönnek emberek, akik maguknak akarnak tanítványokat gyűjteni. Azon próbálkoznak, hogy a bárányokat magukhoz csábítsák. Azokat, akiket Jézus a vérén váltott meg. Azt mondja, hogy támadnak majd, ellapoztam, hogy támadnak majd közületek farkasok, akik maguknak szereznek tanítványokat. Ilyen ez a Tobiá. Ott a csapaton belül. Vannak olyan emberek a gyűliben, akik sérültek. Akik korábban jártak más gyülekezetbe, és akár bántották őket, vagy valami rossz érte jött őket. És ott van bennük sokszor keserűség, azt mondják, hogy én soha többet nem akarok bízni másban. Nekem nehezemre esik kapcsolatokat építeni, nekem nehezemre esik nyitni. Olyan nehéz nekem szolgálni ilyen emberek felé, mert igazából ez egy valóságos veszély, hogy megsérülnek. És azt mondják, ilyenek a keresztények. De az a gyülekezet, amiről beszélünk, az Isten vérén megváltott népe. Isten szent népe. És vannak benne ilyen támadások, vannak Tobiák, vannak farkasok, de a gyülekezet Isten vérén megváltott népe. Ez a hely, a Golgotait Vácon, ez Isten vérén megváltott népe. És az épületre is így szeretnék nézni, a dolgokra is magunk körülött, hogy ezek mind vérén megváltott dolgok. Ezek az Úréi. Ez mind az Övé. De jönnek emberek, akik ezeket a dolgokat maguknak akarják megszerezni, maguknak gyűjtenek tanítványokat. Én akkora kiváltságnak tartom, ma is, ahogy ment a dicsőítés, ezen gondolkodtam, hogy akkora kiváltság Isten népét szolgálni. Hogy Isten igéjével szolgálhatunk, az ő beszédeivel. Ez Krisztus mennyasszonya, aki itt van most. Az ő fél, akit ő féltön szeret. Ez a Tobiá beházasodott a júdaiak közé. És ők leveleket küldtek egymásnak, és beszélgették, hogy milyen jó srác ez a Tobiá. Dicsérték őt. Ő a családtagja volt. És közben egy farkas. Hadd tegyek fel egy kérdést, és nem akarok vele senkit megbántani, de hányan vannak közöttünk olyanok, akik kompromisszumot kötöttek, amiatt, hogy ragaszkodnak valamelyik családtagjukhoz, vagy valakihez, amiket barátnak neveznek. De ő nem isteni. Van olyan az életünkben, aki miatt kompromisszumot kötöttünk az életünkben? Lehet az a szülő, lehet az egy barát, lehet az egy rokon, aki miatt nem úgy követjük az Urat, ahogy kellene. Jézus azt mondta, hogy ha nem gyűlöljük meg a saját anyánk, apánk, testvérünk, gyermekünk, akkor nem lehetünk az ő tanítványai, Jézusé. És nem azt mondja, hogy gyűlöljük őt, nem ez az üzenet, hanem hogy ha nem tesszük Jézust minden emberi kapcsolatunk fölé. Mert ha itt elhivázzuk ezt, ha megengedjük, hogy valamelyik emberi kapcsolatunk fontosabbá váljon, akkor kompromisszumokba fogunk kerülni. Hogyha nem tudjuk ezeket a kapcsolatokat a Jézussal való kapcsolatunk mögé sorolni, akkor nem lehetünk az ő tanítványai, mondja. Még a 7. fejezetből nézzünk meg 4 verset, nem akarok tovább menni, de ez fontos lesz. Amikor fölépült a várfal, fölszerelték az ajtószárnyakat, és szolgálatba állítottam kapuőröket és énekeseket és lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit, és Hananyát, a várnagyot neveztem ki, mert ők megbízhatóbb, és Isten, mert ő megbízhatóbb, és Istenfélőbb volt sok embernél. Nehémiás befejezte a várfal építését. Itt a hatodik fejezetben a történet a várfal építésével kapcsolatban lezárul. De a könyv még nem ér véget, nézd meg! Hány fejezet következik még? Ez a következő pár fejezet már az emberekről szól. Hogy egy munkát végez Isten az emberek szívében. És azt mondja itt az ige, hogy Nehémiás kiválasztotta a testvérét, Hanánit, meg egy Hananyá nevű másikat, és megtette őket vezetővé, várnaggyá. Mert ő istenfélőbb és megbízható volt mindenki másnál. Azért ez két kiváló jellemvonás. Hűségesebb és istenfélőbb volt másnál. Hogyha valaki saját családtagját teszi meg vezetőnek maga köré, az elég sok támadást fog kapni. De látjuk, hogy Nehémiás nem azért tette oda, mert rokona volt, hanem mert istenfélőbb volt és megbízható volt másoknál. Aki istenfélő, az nem emberfélő. Aki nem istenfélő, az emberfélő. Ha valaki úgy szeretne vezetni, hogy nem Istentől fél, hanem emberektől, azt úgy hívják, hogy politikus. A politikusok embereknek akarnak tetszeni. Minket Isten arra hívott, hogy Istennek tetszünk. Aki féli az Istent, az azt tudja tenni, ami helyes. Akkor is, hogyha ez rossz fényben tünteti fel mások előtt. Aki féli az Istent, az a helyes dolgot tudja tenni úgy is, hogy nem foglalkozik azzal, hogy mások szemében ez hogy fog feltűnni. Ez a Hanáni istenfélő volt és megbízható volt másoknál. Fú, mennyire szeretném, hogy ezt mondhassa az ige rólam. Istenfélőbb és megbízható volt másoknál. A két legjobb ok, hogy valaki vezessen Isten gyülekezetében. És a harmadik vers. Meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap, és amikor még őrt állanak, csukják be az ajtókat és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrségeket kellett fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat saját házuk előtt. Ugye elkészült a fal, fölrakták a kapukat, azt olvassuk itt, és Nehémiás őröket választ, akik ott állnak a kapun, akik néha becsukják az ajtókat. És ad egy rendeletet is, hogy amikor lemegy a nap, akkor csukjátok be a kaput. Egészen addig, míg föl nem jön a nap, és melegen nem süt. És gondoljátok el, mi értelme lett volna, ha helyreállítják a falakat, megcsinálják a kapukat, de a kapuk tárva nyitva állnak. És az jön be a kapun, aki csak akar. Nehémiásnak tudta, hogy a feladatot tovább kell vinni. Elkészült valami, Isten fölépített valami csodálatos dolgot. Hatalmas munka ment véghez, de ezt a munkát meg kellett védeni. Azokat a kapukat be kellett zárni. Amikor Jézus megkísértéséről olvasunk, akkor azt olvassuk, amikor Jézus ellenállt a kísértésnek, hogy a sátán eltávozott egy időre. De aztán visszajött. Jézus megkísértése nem ért véget ott. Csak az volt egy kiemelt történet nekünk. A megkísértés sosem ér véget. A sátán mindig visszajön. És vannak helyzetek, amikor a kapukat be kell csukni. Az ajtókat be kellett zárni, hogy megóvják azt, ami a falon belül van. Amit értéknek tartottak. Estére bezárták, és mindaddig zárva volt, amíg a nap fel nem ragyogott az égen. Tudjátok, hogy mit mond ez nekem? Az életünkben vannak kapuk, amiket időnként be kell csukni. És akkor helyes azokat a kapukat nyitva tartani, akkor jöhet be valami az életünkbe, ha az napvilágnál történik. Ha nem a sötétség dolgaiban van. Nem mások szem előre rejtetten. Nem olyan dolgok, amiről más nem tud. Hanem napvilágnál. Az Efézusi levél mondja azt, hogy most már a világosság gyermekei vagyunk. Nem a sötétségé. Leplezzétek le a sötétség dolgait. Hozzátok ki a világosságra. És ami a világosságon van, világosság az, mondja ott az Efézusi levél. Ami bejött a kapun, az napvilágnál kellett történnie. Mik azok a dolgok, amik bejönnek a te kapuidon? Mik azok a dolgok, amiket le kéne leplezni a világosságban, ami nem helyes, és beengeded az életedbe? Isten minket megváltott. Vannak falaink, de ne felejtsd el, hogy vannak kapuink is. És ezeket a kapukat be kell csukni. Hogy megóvd azt, ami belül van. És akkor legyen nyitva ez a kapu, hogyha az a világosságban történik. Van olyan dolog, amitről más nem tud az életedben? Amit szégyelnél elmondani? Az efézusi levél azt mondja, hogy leplezzük le ezeket a cselekedeteinket. Hozzuk ki a világosságra. És meggyógyulunk ezek által. A Jakab levele mondja konkrétan, hogyha van bűnünk, valljuk meg egymásnak, imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyulhassunk. Vannak dolgok, amire az életünkben a kapukat be kell csukni. Amire azt mondhatjuk mi is, hogy magamfajta ember ilyen dolgot nem csinál. Én Isten embere vagyok. Ért már olyan vád engem, és szerintem más is átérte ezt, hogy úgy tűnik, mintha valamivel szemben nagyon ellenállnál. Hogy hát nem, én elzárkózok attól. Olyan, mintha valami ellen lennél. Hogy mi nem nézünk tévét, mi nem nézünk olyat, mi nem hallgatunk ilyet. És olyan, mintha a kereszténység arról szólna, hogy valami ellen vagyunk. Nem, a mi kereszténységünk nem arról szól, hogy mi ellen vagyunk, hanem hogy kiért vagyunk. De ha mi valakiért szeretnénk élni, Jézusért, akkor bizonyos dolgok ellen kell élnünk. Ez világos. Bizonyos dolgokra a kapukat be kell csuknunk. Nem akarok tovább menni, de szeretném, hogyha imádkoznánk, és válaszolnánk arra, amit Isten mond. Van most kompromisszum a te életedben? Van olyan helyzet az életedben, amire azt mondanád, hogy ez szürke terület? Kompromisszumot kötöttél? Látod most az életedben azt, amit végzel, hogy ez egy nagy munka? Hogy ezt Isten adta oda neked? Egy megszentelt munka. Lehet, hogy átélted mostanában azt, hogy valaki rágalmazott téged, hogy valaki ellened beszélt. És látjuk Nehémiást erre jól reagálni, hogy nem lépett be a ringbe. Ha van ilyen ember, akkor Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk érte. Ha van ellenségünk, imádkozzunk értük. Lehet, hogy valaki most félelemben van. Az ellenség nagyon szeret minket megfélemlíteni, de tudd, hogy a félelem meg a hit azok ellenségek. Isten minket hitben akar vezetni, nem félelem által. Ha van ilyen Tóbiá az életedben, itt Nehémiásnak, akkor vigyük ezt Isten elé. Én szeretném, hogyha így imádkoznánk kis csoportban, és lehet, hogy szól neked ez a fejezet most a támadásról, de az egésznek az az üzenete, hogy ne csüggedj el. Ne csüggedj el. Egy nagy munkában lehetsz. És mi nem olyan emberek vagyunk, akik ettől a munkától elfutnak, hanem mi folytatjuk. Jó, ketten-hárman imádkozzunk, én imádkozom most előtte, és akkor utána válaszoljunk Istennek. Mennyi atyám, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk, és köszönjük Nehémiás történetét, Uram. Micsoda kiváltság, amiben nekem részem lehet, Uram, hogy taníthatom a Te ígédet. Uram, milyen nagy kiváltságban vagyunk mindnyájan, hogy a Te néped lehetünk, Uram, és a Te munkádat végezhetjük. És Uram, lehet, hogy ez a Nehémiás nem volt egy magas fickó, de a szívében egy oroszlán volt. És Uram, imádkozunk, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, akik nem rettennek meg a fenyegetéstől. Akik nem a félelemre hallgatnak, akik nem kötnek kompromisszumot, hanem a kezünket abban a munkában szeretnénk tartani, amire mi elhívtál. És milyen érdekes, hogy az elhívásunk sokszor a védelem is egyben. Hogy azt csináljuk, amit ránk bíztál, és nem bonyolódunk semmi másba. Hogy nem vesztegetjük az időnket jobbra-balra, hanem egy értékes dolgot végezhetünk. És Uram, az az imám, hogy ha van ilyen kompromisszum az életünkben, akkor mutass rá. Ha van olyan dolog, ami nem tőled van, és az életünkben elfoglal területeket, Uram, hadd tegyük ki. Kérlek, mutasd meg. Mi szeretnénk osztatlan szívvel menni utánad, Uram. Végezni azt a munkát, amit ránk bíztál, és ebben a várfalépítésben te dicsőültél meg, Uram. 52 nap alatt fölépült Jeruzsálem várfala. Uram, ezt szeretnénk tenni mi is, Uram, hogy építünk addig, amíg vissza nem jössz. Hogy lássuk a te helyreállító munkádat, Uram. Uram, kérlek, emlékeztes arra, hogy kicsoda vagy te, Uram. Hogyha a félelem átjárja a szívünket, hajlamosak vagyunk elfeledkezni azokról. Hogy ki vagy te, hogy miket mondtál, és te mindig megtartod a szavad. Uram, az az imám, hogy emlékeztes most. És hogyha kell hallanunk tőled konkrétan egy ígéretet, egy szót, akkor Uram, arra emlékeztes, arra vond a szemünket, Uram. hogy tudjunk erősen tovább menni. Uram, majdnem mindegyik hősödnek az igében mondtad, az életében egyszer, többször, sokszor, hogy ne félj, mert veled vagyok. Uram, imádkozom, hogy írd felül a félelmeinket, Uram. Írd felül azt a területet, ahol a félelem fogva tart minket, hogy oda kerüljön a te igazságod, Uram. És tudjunk erősen tovább menni. Ahogy mondtad Józsuénak is, hogy ne félj, hanem legyél erős és bátor. Uram, mi szeretnénk erősek és bátrak lenni, hogy folytassuk az utat, Uram. Köszönöm ezt az estét, köszönöm, hogy szóltál hozzánk, és köszönöm, Uram, hogy te nem a csüggedés lelkét adod nekünk, Uram, hanem a bátorságit, a józanságit. Nem a félelem lelkével áldodsz meg minket, Uram, hanem a szeretettel, Uram. Emlékeztess erre, Jézus Krisztus, a te nevedben imádkoztam. Amen. Na, imádkozzunk kis csoportba, kérlek.